világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Krizsó Szilvia, újságíró, riporter, coach. Láthattuk őt az Aktuális, az Este, a Szólásszabadsága és a Krizsó műsor vezetőjeként. 2013-ban közös megegyezéssel távozott a Magyar Televíziótól. Munkásságát Prima díjjal, Pulitzer emlékdíjjal ismerték el. Egy gyermek édesanyja. Párosú másik tagja Dragomán György, József Attila díjas íróműfordító. Családjával 1988-ban települt át Erdélyből Magyarországra. Legfontosabb könyvei a Fehér király, a Mágia, az Oroszlán kórus és a Főzős könyv. A Fehér királyt több mint 30 nyelvre fordították le. Felesége Szabó T. Anna költő, két fiúk született. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Múltkor úgy kezdtük a veled készült interjút, hogy neked van egy képességed, hogy ránézel valakire, és körülbelül meg tudod állapítani, hogy milyen ember. Ez Dragomán Györggyel kapcsolatban is érvényes? Tehát most így ránézel...
Na, várj, ránézek. Mondjam, igen. Mit gondolok? Hát azt gondolom, hogy egy elképesztően tehetséges ember, aki számomra mindig azt a hatást kelti, mint egy félszeg kisfiú, ez az első kép, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon előre jár az agya, és nagyon gyors gondolkodása van. Tehát nekem mindig ez volt a benyomásom, ez most se változott, hogy ilyen közelről tudok ránézni a Gyurira.
Teli találat?
Hát azért... tudom, én miért nem kívülről látom magam.
Tehát biztos van azért egy képet saját magadról. A félszeg például helytálló?
Nem tudom, szerintem nem.
Nem?
Hát nem vagyok egy nagyon egomán, nem vagyok, meg nyilván több időt töltök azzal, hogy befele figyelek, mint kifele. De a Petén, aki jöttem a szobából, akkor ki vagyok jövő, szóval... Akkor...
Most kijöttél.
Hát most már... élni.
És az, hogy jóval előrébb gondolkodsz, mint az átlag, az hát helytálló.
Nem hiszem, szerintem ezt csak azért gondolják, mert néha gyorsan beszélek, vagy hát többször beszélek gyorsabb, mint lassan. De amúgy nem tudom, hogy az azt jelenti, hogy gyorsabban is gondolkozom-e, vagy nem. Tehát az nem szükségszerű.
Na, ennyit a képességemről, jó? Igen, de ez lesz, hogy is akkor a gondolatom. Tehát, hogy...
Amikor egy datos vagyok, tehát lehet, hogy ez csak azért van, mert...
Ja. Nem ismered el?
Hát arra lehet, igen, de lehet, hogy csak így szeretek ellenmondani, vagy nem.
Tehát, hogy nyugodtan. Tehát
ez a végén visszatérünk rá, jó? Hogy helytálló volt-e a megfigyelése. Ugyanakkor te magadról azt mondtad, még a riporterkereseti kapcsán, ahol föltűntél, hogy van egy olyan képességed, hogy nagyon hamar felfigyelnek rád. Mi ez a képesség?
Ilyet mondtam volna?
Hát igen.
Úristen, hogy nem figyelek kicsit oda, és egy ilyeséget beszélek, azért ez rémisztő. Figyelj, nem tudom egyébként, hogy ez talán nem tudom, ez inkább adottság, mint képesség. Valahogy észrevesznek, de hogy mitől, nem tudom. Lehet, hogy én is kijövök, és akkor ki vagyok jövőbe. Lehet, hogy ez a titka, nem tudom. Tehát megyek valahova, és úgy észrevesznek. Tehát vagy észreveszik azt, hogy van egy ilyen tartásom.
Tartásod? De
azt hiszem, hogy most voltam egy képzésen, és külföldiekkel voltam együtt, és visszajelzést kellett adni egymásnak. És nem egy, nem két ember mondta azt, hogy egyből feltűnt azt, hogy valahogy egy ilyen elegancia árad belőlem. De ezt én nem érzékelem egyébként, de lehet, hogy ez. De hogy mit beszéltem ki a számon a riporterkereseti, fogalmam nincs, tehát nem tudom.
És az eleganciád most is nagyon ízlésesen vagy felöltözve. Azt honnan örökölted, vagy kitől, vagy ezt összecsented?
Anyukámnak van elképesztően jó ízlése, és hihetetlen stílusa. Én egyébként a nyomdokaiban nem érek, tehát ő mindig kalapban, és de olyan kalapban, hogy ez ami hihetetlen. Tehát az utcára ő például nem megy ki kalap nélkül. Én nem bírom elviselni a fejemben, hogyha van valami, de ő neki jól is áll, és ő tudja viselni. Meg a nagymamám, az anyukája volt, mindig ilyen nagyon tüchtig és nagyon csinos, és úgyhogy szerintem onnan jön valahogy így, ezt láttam anyukámtól, meg a nagymamámtól.
Sokáig egy zakóval jártam, amit apámtól örököltem, és az volt a kabala zakom. Aztán megették a molyok. És akkor még mindig megvan, de már nem hordom, mert féltem tulajdonképpen, és akkor kellett venni másikat is. Én addig nekem nem érdekelt ez egyáltalán, tehát akkor nem tudom, 29 éves voltam. És akkor hogy veszel zakót? Ugye apám akkor már nem élt, azért volt a kabala zakom, mert hogy az ő zakóját voltam. És akkor miután ezt meg kell tanulni, és ezt lehetek tanulni, és akkor megtanultam.
Miért volt fontos, hogy édesapától örökölt zakóba jár?
Nem tudom, valahogy az olyan vicces volt, hogy nem is vicces, nem jó szó ez. Tehát az volt, hogy volt neki egy fekete kasmér zakója, és pont, mikor rajtam ott a zakó, akkor kaptam egy e-mailt, hogy meg fog jönni Amerikába a fehér király. És azt ugye egy jó kabának vettem, hogy oké, okay. És onnan kezdve, amíg a fehér király jártam a világot, nagyjából mindenhova a zakóba mentem. Ami vicces volt, mert hát, de mégis egy kasmizakon nem mindig ideális, tehát mondjuk én nyáron is abban mentem az elején, mert fontos volt nekem, hogy vigyem magam a apámat, meg így benne voltak ilyen érdekes dolgok, hogy megtaláltam egy tollat benne, egy becsúszó zsebébe, egy nitromén tablettát a másik zsebébe, tehát egy ilyen apám darabja volt egy kicsit az zakó.
És akkor egy szintén írt.
Igen, hát tulajdonképpen egy egészen jó író volt, csak nem futotta ki a pályáját.
Ez mi múlott?
Hát ez nagyon bonyolult. Valószínűleg a rendszeren is egyrészt, tehát ott nem gondoltott arra, hogy ő író akar lenni. Nekem is azt mondta, hogy leginkább orvos. És amellett legyek író, mert egy diktatúrában az olyan, ugye, ez még ugye Erdélye a 80-as évek, hogy a diktatúrában egy orvosnak bizonyos hatalma van, ez egy szabad, viszonylag szabad mesterség. Úgyhogy kövessem én is az ő példáját, és akkor amellett majd lehet írni. És ő ezért sose volt csak író, hanem sose volt profi író. Tehát így nem lehet pontosan megmondani, hogy ő miért nem lett végül akkora író, mint amennyire tehetséges volt, de ez tulajdonképpen most már nem is fontos.
Azt biztos, megérhette, hogy te egy befutott sikeres író lettél?
Hát félig. Tehát azt megérte, hogy az első könyvem megjelent, azt neki ajánlottam, az ugye még nem a Fehér Király volt, hanem a Pusztítás könyve, és utána, mikor a Fehér Király készen lett, azt még olvasta. Tehát ő februárban halt meg, mindjárt itt a halálának az évfordulója, február 2-án, és körülbelül így január közepén derült ki, hogy azt elfogadta, a könyv akkor már készen volt, hogy elfogadta a magvető, tehát ő már abba a tudatban olvasta azt a könyvet végig, hogy ez már mindjárt meg fog jelenni, hogy ez egy rendes könyv lesz. De aztán avval a könyvvel mi lett, azt már ő nem látta. De hát én mindig azt gondoltam, hogy igen, az is vettem az akolyát magammal. Tehát úgy gondoltam, hogy azt a könyvet én kicsit véren vettem, és benne van az apám keze abban, ami velem történt utána.
Hogy reagált volna, hogy szerinted, ha látja, hogy nem tudom hány nyelven lett lefordítva, hogy Philip Roth kiadója?
Hát ő nagyon büszke volt rám, tehát ő tényleg eleve, én nagyon sokszor azt gondoltam, mikor írtam, hogy én ezt helyette csinálom, tulajdonképpen én az első regényem neki állottam azzal, hogy ezt én helyette írtam, meg megírtam azt a könyvet, amit nem írt meg, vagy hát nem azt a könyvet, de úgy, és fontos nekem az apám, tehát én nem lázadtam fel elne úgy, vagy úgy lázadtam fel elne, hogy én megcsináltam azt, amit ő nem tulajdonképpen. Tehát végül is, és ő engem nagyon, szüleim abszolút támogattak engem abban, hogy ő is ez egy furcsa mesterség, az ember író akar lenni, általában a sztereotípia az, hogy azt mondják, hogy jó, de azért van rendes munkád, vagy bármi ilyesmi. És akkor onnan kezdve, hogy Magyarországra kerültünk, és kiszabadultunk abból a rendszerből, és itt tulajdonképpen szabadok lettünk, onnan kezdve teljesen amellett volt. Tehát én mondtam, hogy ezt akarom csinálni, akkor mondták, hogy csináljam, ha tudom. Úgyhogy nagyon büszke volt rám, és biztos még mindig az.
Figyel szerinted? Te hiszel bármilyenbe?
Hát nem, tehát nem, én nem vagyok egy misztikus lélek. De azért, nem tudom, vannak ilyen üzenetek, ez az akkor ilyen volt, de mondjuk például, ez vicces, de hát a japán forrósod és szájsebész, és görzöm egy tömését. Tehát van egy számban egy tömés, amit már ki kéne cserélni rég, de utolsó percig nem fogom kicserélni, mert hát ezt az apám csinálta, tehát hordom a számba az apámat tulajdonképpen. Nem szokott soha fájni fogom, de ha igen, akkor az mindig februárban történik a születésnevi a környékén. Nagyon sokat írtam róla tulajdonképpen, van ez a két főzős könyvem, és abban nagyon erősen benne van, és valószínűleg arra is büszke lenne, hogy erre nagyon büszke volt, hogy ó, főz, meg minden ilyesmi, és hogy most sok ember őt ezen keresztül ismerte meg tulajdonképpen. Tehát ő, nyilván most van egy rengeteg ember, akik olvastak ezeket a könyveket, és apámra gondolnak, amikor hagymát vágnak. Amit ő szerintem, tehát valószínűleg erre azért nem volt felkészülve. Úgyhogy ezzel valószínűleg meglepetést okoztam neki.
Először elmentem a vendéglátóipari főiskolára, mert az volt a tervem, hogy majd fölvirágoztatom a hazai idegenforgalmat, különben nekem van papírom arról, hogy tudok főzni, de nagyon nem szeretek, tehát nem hogy én nem szeretek, tehát engem.
De mi zavar benne?
Tulajdonképpen a konyha önmagában, de lassú vagyok, körülményes, elhasználom az összes létező edényt, amit csak felelek, utána nyilván ettől lesz egy akkora kutlerája a konyhában, hogy attól megőrülök, hogy ez mint egy másfél-két órás pakolás. Ha már valamit csinálok, az egyébként jól szokott sikerülni, de nem okoz örömöt, szóval, hogy én nem tudok erre úgy tekinteni, mint egy ilyen alkotási folyamat. De nem is azért mentem a vendéglátóipari főiskolába, étterembe szerettem volna dolgozni, hanem akkor kezdődött el az idegenforgalmi szak, csak az össze volt kötve a vendéglátóipari szakkal, úgyhogy végülis ez jött.
És akkor ott kellett tanulni főzni rendesen?
Hajjaj, volna, vizsgáztunk, nekem kérek szépen rántott sajtot, és varmabélest kellett csinálnom a vizsgán, de minden volt, vinagretmártástól kezdve.
Tehát kaptál egy klasszikus képzést?
Kaptam egy klasszikus képzést, a kor legnagyobb szakácsai jöttek hozzánk, meg vendéglátóipari szakember. Egyébként, amikor az első karácsony volt, amikor főiskolára jártam, akkor gondoltam, hogy megörvendeztettem Szentest a családot, hogy bemutassam a tudományomat. Miattam a nagymamám, aki nálunk készített a halászlét, nem jutott be a konyhába. Azt hiszem este 11-re készültem én el azzal, hogy tudom, töltött paradicsom volt, meg kaszinótojás, meg mit tudom én, valami alma. Nem is nagyon lettek jók, de azért már
pedig is de legalább késő volt.
De legalább késő volt. Úgyhogy rájöttem, hogy ez nem az én terekem, és akkor gyorsan innen el. És navigáltam magam. Én azt hiszem, beszélni nem szeretek. Tehát, hogyha én most meg tudnám ezt fogalmazni, szerintem erősebb bennem az, hogy kerüljük a veszteséget és a kudarcot, mint a győzelem. De hát nyilván akkor nem veszítesz a nyer, szóval, hogy ez egy kicsit ilyen, de ez így kavarodik bennem. Én mindennel így vagyok, tehát, hogy ha már csinálom, akkor belerakok minden energiát. Nyilván ennek ez is van a hátterében, hogy nehogy az derüljön, hogy jesszusom.
Ettől félsz?
Hát ettől igen.
Ugye olvasom, hogy kösz, jó vagy jól vagyok, ez lesz az új műsor a címe, ami tulajdonképpen az önbizalomról, az önértékről és az alkalmasságról szól. Miért foglalkoztat téged ez ennyire?
Hát pontosan azért, mert ezzel küzdök, amiatt az eszemet tudom, hogy jó vagyok-e, elég vagyok-e, tudok-e eleget, képes vagyok-e, nem tudom, másokat lázba hozni. Ugye én azért most már nem a televízió világában létezem, hanem kommunikációs tréningeket csinálok, és coachingot az üzleti világban, és akik nagyon sokakkal találkozom, akik több milliárd forint fölött ülnek, több száz alkalmazottjuk van, és néha azzal küzdenek, hogy ők értenek eléggé ahhoz, amit csinálnak. Szóval szerintem ez valahogy, ez nem egyedi. És mivel ez nem egyedi, azt gondoltam, hogy a másoknak is tudok ezzel segíteni, meg hát, hogy én is kapok egy-két olyan kis muníciót, amivel már így nem tudom, így 55 évesen esetleg elhiszem magamról, hogy valamit azért már így csak sikerült letenni az asztalra.
De ezt is megkérdőjelezett időnként?
Nem, azt a részét nyilván, tehát azért, hogy mondjam, tehát az ember annyira hülye, hogy ezt ne lássam, hogy bizonyos dolgokat a külvilág visszaigazol, de hogy elég művelt vagyok-e, elég nagy tudásom van, elég van-e, eléggé benne vagyok-e a tudományban, ugye annyiféle terület, hát mint neked is egyébként, tehát annyiféle emberrel beszélgetsz, és annyiféle területen kell valamilyen szinten otthon lenni, hogy bennem ez azért így kétségeket ébreszt, hogy nem tudok egy dologra fókuszálni, mert 500 millióféle dologgal kell tisztában lenni, vagy legalább úgy el tudni navigálni benne.
De tapad ehhez valami rossz emléked? Tehát amikor kiderült a világ vagy önmagad számára, hogy valami csorba vagy nem eléggé megalapozott?
Nem volt én egyébként, vagy legalábbis nem, tehát nem szembesültem vele. Hát nem is szeretnék. Tehát, hogy ugye ez...
Te meddig vagy képes belehergelni magad ebbe az állapotba? Tehát azt mondod a férjednek, hogy figyelj, ezt hagyni kell, ugye, hogy van, mert én egy tíz fillért nem érek ezen a...
Szoktam, hát így nem fogalmazok, szegény nagyon sokat kell, hogy tőlem ilyeneket hallgasson, én ezt magamban is le tudom játszani, tehát van olyan, hogy reggel felébredek, és azon gondolkozom, hogy is ki kell menni a mosdóba, akkor mindenki rögtön lehúznám magamat a vécén, tehát hogy mert teljesen értelmetlen, mert hát mindenki más sokkal többet tud, és okosabb, és nekem azt hiszem a tudatossággal vannak dolgaim, tehát hogy abban azért úgy lenne mit fejlődni. És aztán addig-addig hergelem ebben magamat, hogy teljesen ilyen önsanyargatással és így rémes állapotba kerülök, és akkor egyszer csak rájövök, hogy én ezt unom.
Már az önsanyargatás.
Már az önsanyargatás, meg az önsajnálatot, meg az önszidalmazást, és akkor abban a pillanatban valahogy így megfogom a hajamat, így kirántom magam belőle, és akkor jönnek a legjobb ötletek, elkezdem őket megvalósítani, azok sikeres. Szóval, hogy valahogy így működök. Hát ez nem túl jó. De azért bízom magamban, hogy fejlődőképes vagyok, mert most már ez egy rövidebb ideig tart. Tehát egyik hetekig tudtam ezen lamentálni magamban, most már azért így napon belül tudom rendezni soraimat.
Ez valami korszakhatárhoz köthető, tehát hogy azt érzi az ember, hogy értéktelen, hogy ez mindig jellemző volt rád, esetleg mondjuk, amikor a nyilvánosság ilyen felfokozott módon már nem volt jelen az életedben, ezt hozta elő.
Nem, szerintem ez valahogy a részem. Én azt gondolom, én az opera gyerekkorosában énekeltem, és pont valakinek meséltem, hogy én sokáig szegény anyukámat kárhoztattam, hogy az ő maximalizmusa, meg az elvárás rendszere volt az, aminek én mindig meg akartam felelni, de nem. Én a Botka Valinének, meg a Csányi Laci bácsinak akartam megfelelni, mert állandóan minden nap tesztelték, hogy reket vagy-e, vagy sem? Tudod-e jól a szólamota, vagy sem? És hogyha nem tudtad, akkor nem te kerültél be az operába, és nem te játszottál a színpadon. Tehát ott volt, igazából nem csak magadhoz képest kellett jónak lenni, hanem tulajdonképpen többiekhez képest, mert mondjuk 25-en szerepeltünk egy operában, és szerintem ez lett a részem, hogy állandó megmérettetés van, és nem engedheted el magadat egy pillanatra sem, mert akkor nem fogsz tudni fölmenni a színpad, és egyébként azért jársz az opera gyerekkorusával. Tehát szerintem ez innen jön.
Te ilyen tekintetben el tudsz bizonytalanodni, régen is el tudtál bizonytalanodni, vagy mindig volt egy elég magabiztos tudásod, önbizalmad, a saját önértéked meg volt átcsolva?
Hát nehéz ez, mert a felségem mindig kiröhög, mikor én azt kezdem tőle, hogy önbizalom az mi. Mert ő, tehát én nem tudom, hogy az mi. Igazából engem az nem érdekel, hogy önbizalom. Én azt szoktam mindig gondolni, hogy én vagyok. És a többi nem érdekel. Tehát, hogy nem gondolom, hogy nem érdekel, hogy más mit gondol. Vagy
tényleg nem érdekel, vagy kifejlesztettél egy technikát, hogy nem szeretnéd, hogy érdekelje?
Nem érdekel. Nem tud érdekelni. Nem látok oda. Én nem látom magam kívülről. Próbálom nem látni magam kívülről, vagy nem is egy próbálom. Nem látom magam kívülről. Meg én annyi kudarcot élek át folyamatosan, hogy nekem az életem egy ilyen vagy egy kudarc múzeumom, tehát hogy minden írásom egy potenciális kudarc lehetőség, tehát sokkal több írás nem fejezek be, mint nálad befejezek, megszoktam azt, hogy van, mert belevágok, és nem sikerül.
És akkor mi van?
Akkor majd sikerül később.
Lerázod magadról, tehát kedden nem sikerült, következő szerdán belevágsz egy újba?
Igen, egyrészt még aznap belevágok egy újba, másrészt az is fog sikerülni, csak nem akkor. Tehát, hogy később sikerülni fog. Tehát az ötletem egyszerűen már belevágtam, akkor az valamiért fontos. Lehet, hogy nem tudom befejezni. Ez a kudarc egy nekem, hogy nem tudom befejezni. Nagyon jó, azonnal befejezni. Nem tudom azonnal befejezni, akkor az nagyon nehéz volt. Tehát, hogy nekem azt kell megtanulni, hogy az nem tragédia, nem fejezem be azonnal. Tehát, hogy akkor nem kell, nem tudom. Tehát, hogy a klasszikus topoz az, hogy nem tudod megírni a könyved, beugrasz a Dunába a könyvestől, vagy egyáltalán.
Volt olyan, hogy később egy korábban fiókban hagyott, vagy odaszáműzött kéziratból szinte remek mű született?
Egyfolytában ez van. Úgyhogy ez tud segíteni, nyilván nem mindig, de sokszor igen.
Akkor tehát, hogy kérlek tanácsot, nem akarok a szabad vágni. Ugye azt mondta Szilvi, hogy ő kudarc kerülő. Te pedig, ha most jól olvasok a sorok közt, elképesztő jó kudarc tűrő képességgel rendelkezel. Az hogy fejleszthető?
Hát én nekem azt kellett megérteni, hogy ez a munka része, meg kell tudnom bukni. Hát ha nem bukok be abban, amit csinálok, akkor nem csinálom elég jól.
Tehát,
ha nem csinálom, ha nincs benne a bukás lehetőség abban, amit csinálok, akkor nem csinálom elég jól. Tehát én egy kísérletet kell tennem. Minden jó írás kísérlet. Tehát de egyébként szerintem minden kísérlet, csak az a baj, hogy a világ az túl keményen büntet. És ez nem mindig jó. Tehát szerintem kéne engedni az embereket elbukni. Néha. Akkor az a másnak nem ártanak, mert abból rengeteg lehet tanulni magadról.
Ha megvan az a képessége mindenket, hogy fel tud állni, nem mindenki képes felállni.
De azért, mert minden olyan, mint a sport, hogy ott kell megnyerni az aranyérmet. Tehát én, az borzasztó, tehát én írtam sokat sportokról, de tulajdonképpen, amit szívem mondott, hogy aznap reggel eldől, és ha nem jó énekel, akkor kiteszik a kórusból. Tehát tényleg van vesztenivalód, mert ilyen a világ. De hogyha hagynák őt megbicsaklani a hangját egyszer, akkor lehet, hogy menne olyat csinálni a hangjával, amit később jobb lenne a kórusnak is. De a világban túl kegyetlen szerintem. A írás azért szabad dolog, mert ott nem ez van, hogy én nem úgy versenyzek, hogy nem versenyt írok valakivel ott helyben, és jobbat kell írnom, mint ő ott, hanem én később, én mindig megnyertem az aranyérmet. Tehát én minden reggel úgy ülök le, hogy én most megnyerhetem az aranyérmet, ha elég jól leszek ebbe, és ha ma nem nyerem, megnyertem holnap. Tehát az egy nagy szabadság. És szerintem az a szabadság hiányzik a világból. A világ túl keményen büntet ezért, hogy egy esélyed van. Egy esélyed van, és nem sikerült. És az opera pont jó, mert az egyik ilyen legszebb történet, amit hallottam, az volt, hogy egyszer az opera villanyszerelője, aki egész életében ugye énekes akart lenni, és azért lett oda villanyszerelő, akkor egyszer azt mondta neki a rendező, hogy jó, akkor menje fel a Józsi a színpadra, és itt van a lehetőség énekel. És akkor nem tudott, és akkor mondta, hogy bocs, ennyi volt. És ez borzasztóan kelletlen, és akkor értem, mert ez igaz, mert ki kell menni annyi ember elé, és ott nem érted meg annak a kudarcot, de közben még mégis. Tehát én azt se bánom, ha egy színész belesül. Süljön bele. Én ezt el tudom fogadni, meg nyilván engem az érdekel, ha belesül, mert azt tudom megírni. Tehát, hogy
jó, hát de most azért a saját magamodra hallhatod.
Hát minden, persze, de egy író mindig a saját. Tehát, hogy én igen, de mindenben azt látom, hogy abból, hogy lesz írás, az mit tudok kezdeni, az ahol a történet, nem tudom. Tehát, és ez sokat segít. És azt szerintem egyébként mindenkinek segítene, mint technika, hogyha, tehát én nem azt mondtam, hogy magam nem látom kívülről, de a világot ilyen, a világot tudom úgy nézni, hogy és mi lenne, ha ez történne, mi lenne, ha az történne.
Ebbe igazad van, de ugye előbb azt mondtad, hogy téged nem érdekel, hogy mit gondolnak rólad mások, de ez mégis valahogy másoknak ír. Most én értem, hogy egy író ír azért az írás öröméért, de előbb mondtad, hogy abból élsz, hogy író vagy. Tehát, hogyha nem olvasnák el a könyvedet, akkor lehet, hogy nagyon örülnél neki a négy fal között, de hogy...
Hát ezt csináltam. Figyelj, én sokat többet írtam úgy, hogy nem olvasták el, mint amennyit. Most kezd körülbelül az idő átpördülni. Tehát sokat több időm telt el úgy, hogy úgy írtam, hogy senki most azért írtam, mert lehetőleg jobbat akartam írni. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy azért pénzt lehet kapni, és aztán egyszer csak kaptam. De hogy sokkal hosszabb ideig. Tehát nekem ez az a habitusom még mindig, hogy én nem tudok közönségnek írni, kérdezik, hogy kinek írok, nem, fogalmam nincs. Mert se tudom, mikor lesz kész. Tehát, hogy ahhoz, hogy tudjam, hogy kinek írok, tudnom kéne, hogy mikor fejezem be, tudnom kéne, hogy körülbelül kiolvassa, fogalmam nincs, kinek írok, hál' Istennek nem is kell tudjam. Tehát ez egy nagy luxus, hogy ezt megtettem magamnak, hogy így gondolkozzak. Mert valóban tényleg a saját személyes mániámat követtem, és szerencsére az sok embert érdekel. De akkor is ezt csinálnám, ha nem érdekelne sok embert, mert akkor is ezt csináltam, amikor nem érdekel sok embert.
Miből élnél akkor?
Bármiből. Tehát én elég kreatív vagyok, akkor nem tudom, megélnék a konyhából, ügyvéd lennék, nem tudom én, bármiből. Tehát én szeretek tanulni, és nem tudom, nyelvet tanítanék, vagy...
Ha beszélsz 7-8 nyelven, úgy könnyű.
Hát mert szeretek. Az egy jó játék. Tehát én szerintem még mindenkinek folyamatosan nyelvet kell tanulni, mert az nagyon jó dolog folyamatosan nyelvet tanulni, mert egy csomó olyan játék lehetőséget kapsz tőle, amit egyébként nem. Tehát most francia tanulok, hát akkor megint olvashatok képregényeket. Amúgy nem biztos, hogy olvasnék mondjuk, nem tudom, Asterixet megint, mert már kinőtte az ember, de most francia olvashatom el. Hát akkor miért nem a játék?
Szívete, mertél valaha nagyot bukni? Csak úgy eszembe jutott ez a kép, ez nagyon tetszik nekem, hogy kiállt az ember, villanyszerelő, megkapta élete nagy lehetőségét, és nem sikerült. Neked volt olyan, amire úgy gondolsz vissza, hogy az mellé ment, az bukás volt.
Né, azt hiszem, hogy nincs ilyen. Tehát ilyen apró csetlésbotlásokra emlékszem, de az, hogy most valami olyan dolog lenne, amit én nagyon-nagyon, tulajdonképpen nem emlékszem. Egyszer volt egy nyelvek. Volt a Magyar Tudományos Akadémián egy 4 napos rendezvény 100 évvel ezelőtt, ahol a világ összes tájáról jöttek a legnagyobb tudósok, beleértve Nobel-díjas tudósokat, és azt angolul én vezettem az egészet végig. És sose fogom elfelejteni, hogy annyira rá voltam erre feszül, hogy úristen, mi lesz, ha itt valami történik, és akkor nekem a tudósokkal angolul kell beszélni, és hát ez, tehát olyan ideg állapotban voltam, hogy ez valami rettenetes, ettől még belebújtam ebbe a kabátba, tehát tök érdekes dolog, hogy nem hajoltam el a kihívás elől. Első este gálaműsor, 2 tehetséges kutató, fiatal zongora, 4-kezes. És tudtam, hogy 45 percig fognak játszani, és a vége a Liszt rapszódia, és ennek azért van jelentősége, mert viszonylag úgy jártas vagyok a komoly zenében, de azért minden nem ismerek föl, de mondjuk a Liszt rapszódiát éppenség, hogyha fölébresztenek álmomból, azt tudom, hogy milyen. Elkezdtek játszani, én oda mentem a technikusi pulthoz, mert egyeztetni kellett valamit a technikusokkal, és akkor elmélyedtünk, mert hát ugye van egy csomó időm, és egyszer csak azt hallom, hogy taps, majd néma csönd. És így fölnézek, és nincs senki a szín. Úristen! Hát mondom, végigbeszéltem, elment a 45 perc, tök üres a színpad, mint Zrínyi kirohantam a technikusi pultból föl a színpadra. Mondtam, hogy ugye, hát ez a magyar virtus, hát ezek a tehetséges kutatók, hogy még zongorázni is tudnak, és akkor jöjjön a következő napirendi pont. Ugye nincs hátul szemem, így nem vettem észre, hogy ezek a szerencsétlenek ott toporogtak az ajtóba, mert ők nem fejezték be a koncertet, Jézusom. Csak az első darab után kimentek, hogy miért mentek ki, azt mondjuk senki nem tudja. Gondolták, hogy majd visszajönnek, hát erre soha nem került sor, hogy ők visszajöjjenek. Na ez például olyan volt, hogy mentem itt teljesen magamba roskadva, megszégyenülve, de ezt ugye rajtam kívül, mint senki nem tudta, tehát hogy a fő védnökhöz, meg a fő szervez, és mondtam, hogy ne haragudj, én nem tudom mit. Azt mondja, Szilvia, tulajdonképpen nagyon hálás vagyok neked, mert olyan nagy csúszásban voltunk, hogy behoztunk a... Tehát gyakorlatilag, de ez annak tudható be.
Még most játszanának, ha nincs
még most is szent, de még most is ott lennének, a toppon egyébként. Szóval egyébként ezt én annak tudom be, hogy ilyenkor van az, hogy amikor elkezdesz rá parázni valamire, ami egyébként nem reális, mert most el tudtam volna szerintem bármit mondani, csak így az agyadra, amikor ráül a köd, hogy hát te nem tudhatsz annyira, meg hát a Nobel-díjas tudósok, meg Szent Atya Úristát, na és annak ez az eredménye. De olyan, amire azt mondanám, hogy Jézusom, egy nagyon megsemmisültem volna mondjuk tévés munkámból kapcsolatban, olyan nincsen.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Krizsó Szilviával és Dragomán Györggyel.
Eszembe jutott közben, és ez vicces is, mert elfejtettem tulajdonképpen, hogy velem ez megtörtént, ami az opera énekese egy kicsit. Írtam egy könyvet, az Oroszlán Korust, ami olyan novelákból, amin mind zene van valahogy. És akkor, mikor jött a könyvemutató, akkor közben tanultam valamilyen gitározni. Tehát, hogy nekem ilyen vicces, minden azt mondja, hogy vicces, ma pedig semmi sem vicces, nem tudom, miért mondom ezt. Tehát, hogy a 12 éves koromban vettem egy gitárt, megtanulom gitározni minden kamasz, ahogy szokta ezt, és apám ugye orvosot is ügyelt, és amikor elkezdtem az akkordokat gyakorolni, akkor kirohant a szobájából, akkor aludt nappal, kirohant a szobájából, hogy ez mi, mondtam, hogy gitár én vettem magamnak, oké, kitővetted, megmondtam, mert nyilván nem boltból, mert boltban lehetett, visszavittük azonnal. És itt ért véget az én gitározás karrierem, és akkor 40 éves lettem, ezt a sztorit, ezt elmeséltem többször a feleségemnek, akkor kaptam tőle egy gitárt születésnapomra. És akkor elkezdtem megint a gitározni, és úgy már viszonylag ment, tehát nem mondanám, hogy nagyon tudok, de így valamennyire. És akkor megírtam az Oroszlán Kórust, és akkor könyvemutató, mi legyen a könyvemutató? És akkor kérdezték, hogy játszok-e a hangszerem, mondom, hogy én csak négy fal között szoktam gitározni, és mondták, hogy hát akkor legyen az, hogy a végén, a bemutató végén ott egy kicsit játszunk, és eljön úgyis zene is közbe, és eljön Home Martin, és majd gitározik, és akkor mi Home Martinnal együtt gitározunk. Tudom, nagyszerű, úgyse csináltam soha ilyet, hát egyszer nem is akarok, de egyszer az életben kipróbálom, és akkor ezt nagyon jó, begyakoroltam, megbeszéltük, hogy mit kell nekem eljátszani, nagyon rövid dolog, de hát ugye én sem álltam színpadon, azt ugye elgyakoroltam, de mondtam, hogy ezt már tudom, de ahogy az a hét, ami a könyvemutató előtt volt, ez ilyen nagyon pörgős hét volt, és folyamatosan utaztunk, és mondtam, hogy, tehát, hogy tudom én ezt, majd előtte menni fog, és akkor előtte nem gyakoroltam egyáltalán, de nyilván, és ez nagyon, nagyon érdekes volt, hogy lement a bemutató, ottunk a színpadon, akkor elvették a gitárt a hátam mögött, tessék, itt van, most akkor együtt előadunk egy számot, és akkor nem mozgott a kezem egyáltalán. De, és ültem a gitár kezemben, és semmi, nem talán mozgott a kezemet. Ez gyönyörű élmény volt valójában. Tehát igazából sokkal jobb volt, gondoltam, mert így elmesélve elég szörnyű. Tehát, hogy ott ősze, nem tudom, 500 ember van teremben, de igen, mindenki ott volt. A szegény Homárton gitározik, én meg nem tudok. De olyan jó kedvem volt, mert a bemutató végén voltunk, hogy megjelentem, örültem, hogy az egészből rájöttem, hogy hát tulajdonképpen saját hősöm vagyok, hogy az történik velem, ami a, nem tudom, a Fekete Heidis című novellában, hogy nem sikerül a vizsga. Hát, hogy volt arról szól végig, hogy nem fog sikerülni, és hogy a novella úgy van elvágva, hogy nem tudod meg, mi történik a végén. És akkor én tudom eljárni, hogy nem sikerült.
No, de várj, ennek vége volt. Te meghajoltál, mint aki...
Nem, hát így mondtam, hogy ez nekem nem ment. Rögtem magamon, és nem tudom, megvan való videó, tehát meg kell egyszer nézem. Azt mondta a Valóska Gábor, aki közben fotozott, hogy ha láttam volna az arcomat, ez csodálatos volt, hogy mennyire megdöbbentem saját magamon. Egy nagyon szép élmény, hogy belülről. De tényleg... nyilván azóta nem próbálkoztam ilyennel, valószínűleg nem is fogok most már, de érdekes élmény volt nagyon. Tehát.
Én irigyellek téged, hogy te nem görcsölsz ezekre rá, és így ezért ilyen könnyedén mész át a kudarcokon.
Hát muszáj, mert nagyobb valószínűséggel kudarc teszem, mint írok, mint siker a magam szempontjából. Aztán, ha befejezem, akkor már jó, tehát de én azt gondolom, hogy ha igazán közel akarok menni ahhoz, amit megírok, akkor nekem kísértezni kell valamivel, és akkor abban bennem, ahogy nem fog sikerülni.
Mint tudsz te görcsölni? Mire tudsz te ráparázni, ráfeszülni?
Hát a nem vagyok kontrollba, tehát én valószínűleg nagyon rossz alkalmazott lennék. Tehát nem, ha mondjuk egy hülye főnököt nem bírnak elviselni, ha nekem olyan dolgokat mondanak, aminek nincs értelme, akkor arra. Tehát nem,
milyen vagy olyankor? Hát, tüskés, arrogáns, szabálytalan.
Hát igen, valószínűleg megmondom, hogy ez hülyeség, és akkor vége a dolgnak. Nem,
most is ilyen?
Hát nem gyakran, mert általában kerülöm ezeket a helyzeteket. Tehát én elhatároztam a legelején, hogy én nekem se beosztottam, nem lesz soha se főnököm, és ez nagyjából így maradt azóta is.
Az iskolában például intézményi keretek közt, akkor ezt nehezen is kellett, hogy viseld?
Hát én nem szerettem iskolába járni, elég jó tanuló voltam, mert tanulni azt szerettem, de amúgy sokkal jobban érdekelt, hogyha otthon azok is olvashatok. Tehát én nem voltam egy közösségi ember, és ezt tűrték a szüleim szerencsére. Tehát volt ilyen lógos papírom, anyám írt nekem egy papírt, hogy kéri, hogy családi okokból engedjenek el. És ez nálam volt mindig, és a baj volt, akkor elővettem. De meg volt mondva, hogy nem, tehát nem vettem mindig elő, de azt mondta, hogy szerintem ezek a dolgok nem olyan fontosak, úgyhogy ha én haza akarok inkább menni olvasni azon napon, akkor teljem azt meg. Nem tettem meg gyakran. De olyan jó volt, tudni, hogy megtehetem. Tehát az egy nagyon erőt ad, hogy egy ilyen helyzetben vagy, hogy kínoznak téged, a legjobb indulattal nyilván talán, és tudod, hogy jó, de most tulajdonképpen...
De volt, hogy sírva mentél iskolába, olyat is olvastam.
Első nap. Első nap sírva mentem, mert tudtam el, hogy ez nem lesz jó.
Lenne bánja az iskolának.
Nem is volt, tehát, hogy ugye Egyenruhában kellett járni, hátrakézzel kellett ülni, pálcáztak minket, tehát igazából...
Pálcázás alatt mit ért?
Azt, hogy azt mondta, hogy tarts ki a tenyered, és pálcával ráhúzott, vagy hogy tarts ki a körmöd, és pálcával ráhúzott. Én nem szerettem az iskolát. Én valószínűleg diszlexiás voltam, vagy vagyok, nem lehet tudni, mert akkor még nem létezett ez a diagnózis. De én nagyon
a diszlexia azt nehezen olvasol.
Hát most már nem, de most már nagyon nem olvasok nehezen, de nagyon nehezen írtam és olvastam a mondjuk, hogy másodikos koromig. Tehát én az a gyerek voltam, aki megtanulta fejből az olvasmányt, és úgy tett, mint a olvasná.
Az egész olvasmányt tudtad fejből?
Igen.
És leblattoltad, kvázi?
Tehát hát jöttem, tehát úgy kellett, így, ez a folytatós olvasás volt, hogy rátkerült a sor, akkor folytatod a másik abba, és én tudtam, mi van, hogy nekem úgy kellett, csak úgy csináltam, mint olvasnék, de én tudtam fejből.
Hogy fordult ez át? Hogy mertél bátran hangosan olvasni?
Hát én mertem addig is, csak nem az ott az olvasás. Igazából az történt, hogy tehát egyébként mai napig nem tudok rendesen helyesen írni, vagy nem veszem észre, hogy mondjuk dupla betűk vannak, vagy ilyenek, de most már azért viszonylag megy, de hogy biztos nem mennék át egy ilyen helyesírás vizsgán, vagy nem
azért tudom. Azért ez egy jeles írótól elég nagy vallomás.
Ezt mindig el szoktam mondani, szerintem ezt túl van értékelve bizonyos szempontból.
A helyesírás?
Igen. Az egy, tehát... Az esetleges, tehát azért, mert olyan, azért olyan a helyesírás, mert egy bizottság úgy döntött, hogy olyan. Valójában, és meg is szokott változni, tehát hogy mondjuk Karinti nem menne át a mai helyesírás vizsgán, mert teljesen máshogy írt helyesen, mint ma. De mindegy, ez egy hosszú történet.
Csak egyetlen kérdés, hogyha te ma írsz, akkor voltaképpen a szavak sorrendje, a stiláris erős, neked sokkal fontosabb, mint hogy egybeírtad vagy külön.
Hát igen, azt a szerkesztő, az nem, azért az egyben olyasmi különben, és fontos, mert tudom, hogy miért megy be általában. Olyan történhet, hogy nem tudom, nem hosszú az ó, vagy kiadok betűket, vagy ilyenek. De hát ezt majd a szerkesztő kiavítja. Tehát ez nem, nek nincs jelentősége. Annak van jelentősége, jó legyen a mondat. És akkor nagyon gyorsan kezdtem olvasni, és akkor ilyen iszonyatos sebességgel olvastam onnan kezdve, és aztán ezt le kellett így lassítani, tehát utána elkezdtem külön gyakorolni, hogy de én a szavakat is akarom látni. És akkor aztán ez csak tudtam.
Szilvi, még talán nekem is azt mondtad, mikor 2-3 évvel ezelőtt beszélgettünk, hogy egy regényen töröd a fejed, édesanyád élettörténetét vetnéd papírra.
Ez azóta is töröm. Tehát én lehet, hogy
arra készülök. Édesanyád?
Igen.
És beszélgettél vele?
Sokat, igen.
De a regényed?
Hát őszinte nem.
Tehát elmesélte neked az életét?
Elég sok mindent elmesélt, igen. Meg
de módszeresen elmesélte neked az életét?
Módszeresen nem.
Mert az a legnehezebb. Tehát, hogy engem az olyan érdekelt mindig, hogy lehet egy embert rávenni arra, hogy módszeresen mesélj el az életét.
A módszeres alatt mit értesz?
Hát, hogy minden meg tudj belőle. Tehát, hogy ugye senki sem azt mond neked, hogy meséld el az életet, akkor lehet, hogy elkezded az elején, meg neked van ebbe tapasztalatod, de a legtöbb ember nem tudja elmesélni az életét.
Tehát, nem tudja, hogy mi volt a fontos, mi volt a sorsordító pillanat, mi volt
a hosszor az, hogy a memóriád is becsap. Ugye hányszor lehet ezt olvasni, hogy igazából emlékszel dolgokra, amik valójában nem történtek, vagy nem úgy történtek hát meg, de te meg vagy győződve, hogy ez egyébként úgy történt.
Ez egy külön sport, tehát az, hogy emlékezni valamire, az egy nagyon külön dolog. Igen. Tehát hogy van a regény a mágia, az nagyjából félig erről szól, hogy lehet valamire emlékezni, hogy kell úgy emlékezni, meg hogy nem. És akkor kezdett engem az olyan érdekelni, hogy emberek egyébként hogy emlékeznek, és mire emlékeznek.
Hogy szerinted?
Igazából nem emlékeznek sokszor részletekre. Tehát én akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit kéne kérdezni valakitől, és sokkal is ilyet csinálni, hogyha emberekkel beszélgetek csak úgy.
Lehet, hogy meg kell, hogy beszélges anyukámmal, és akkor sokkal jobban le lesz majd így
neked kell beszélgetni, de például arra jöttem rá, hogyha elkezdesz emberekről olyan dolgokról beszélgetni, amik szerintük érdektelenek, akkor derülnek ki az igazán érdekes dolgok. Tehát, hogy mondjuk én szoktam olyat kérni, hogyha valakivel találkozom, csak úgy beszélgetünk, és hogy hosszabb időnk van, akkor elkezdem megtudni, hogy mondja, hogy hát, ahogy mondjuk te azt mondtad, hogy milyen volt a főiskola, meg hogy csak főztetek, meg mindent, de én biztos akkor, ha hosszan beszélgetnénk, akkor meg akarnám tudni, hogy igen, de hogy mentél oda reggel? Meg egy csomó ilyen dolgot. Tehát, hogy ez egy egész napot akarnék hallani elejétől végig, és mire azt a napot nekem elmesélni, egy csomó dolog eszedbe jutna, ami egyébként nem gondoltál soha az életben, mert eszedbe jutna egy olyan cipő, amire nem gondoltál 35 éve, de abból eszedbe jutna, hogy ez honnan van, és egy csomó ilyen dolog így kinyílna, és akkor azokon a kapuk mentén el lehetne indulni. Tehát valószínűleg nem lehet senkivel módszeresen végigmondani az életét, de be lehet menni a részletekbe, és a részletekből előkerülnek olyan dolgok, amik nem a részletek, és akkor utána, tehát én valószínűleg úgy beszélhetnék valakivel az életéről, hogy így nagyon szeltágazóan beszélgetnék vele mondjuk 15 órát, és akkor azt végigolvasnám azt a 15 órát, amit ott beszélgettünk, és akkor utána már megpróbálnám, az alapján végig tudnám vezetni a saját életének a nagy pontjain, és akkor a kettőből vagy kijönne egy.
Milyen izgalmas. Most volt egy kerekebb évforduló anyukámnak, de erről nem szabad, hogy beszéljek neked, akkor meg kell, hogy jöjjelek, hogyha az életkor egy szóba kerül a mi beszélgetésünkben.
Kalapnál se elkezdtem, hogy nem jöhet szóba.
De hogy csináltattam egy családfát, nekünk az elég, hogy úgy mondjam, ilyen nyesett ágú az a család. Tehát ez az, hogy nagyon sok mindenkiről nem tudjuk, hogy kicsoda a anyukám életében, tehát hogy nem egy ilyen szerteágazó történet. De egyébként Wiener Neustadtból származik az anyai dédnagymamám is akkorban, hogy egyszer csak Szigetvárra deportálták őket, és nem tudom, próbáltam utána járni, hogy mi lehet, mert ott Trianon környékén volt ez a történet, de nem derült ki, mindegy. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy milyen érdekes lenne, hogy ha már majd egyszer eljutok oda, hogy tényleg írok egy regényt, akkor végigmenni ezeken az ősökön, akikről kiderült, hogy takácsok voltak, és mondjuk például anyukámnak marha jó a kézügyesség, és lehet, hogy valahogy genetikailag volt, de mondjuk nálam ez az ág is elvart, de ez mindegy. Szóval, hogy ez egy ilyen izgalmas dolog. De most adtál ötletet, hogy akkor majd fölhívom.
De szerintem beszélj velem módszeresen sokat, úgy, mintha
Ha interjút készít.
Igen, de hogy módszeresen kell csinálnod, és folyamatosan, rendszeresen napi, heti, tehát hogy két-három órás periódusokat többet nem azt választod, de úgy ilyen periódusokba kéne, és ezt rendszeresen csinálni, hogy megszokja, hogy ez történik. Tehát először nyilván furcsa lesz, hogy most mit akarsz ezzel, meg hogy miért veszed fel, meg nem tudom mi, de hogyha módszeresen csinálod, akkor valószínűleg ilyen 20 óra alatt kiderülne, hogy mire kell még rákérdezni. És tehát hogy azért nem tudná elmesélni neked most, mert ő sem emlékszik egy csomó dologra. Viszont az emlékezet az olyan, hogy én szerintem az ott van a fejedben sokszor, csak elnyomtad, meg eltetted hátra, és hogy valahogy elő lehet keríteni.
Szilvi, neked mely képességed, ami meggyőz arról, hogy te egy regényt meg tudnál úgy
írni? Én már nem akarok a képességeimről beszélni, nekem mindig ahányat mondtam, mindegyikről kiderült, hogy csak azt hittem, hogy ez egy képesség, tehát, hogy nem egyáltalán nem vagyok meggyőződve arra, hogy én tudok egy regényt írni. Én azzal is úgy vagyok, hogy az író az egy külön szakma, tehát azt hiszem, hogy azért se vágtam bele, mert nem, én például nem mernék bele, meg mert azt gondolom, hogy most az, hogy leírok valamit, attól én nem leszek regényíró. Hogy hogyan kell a karaktereket, hogy a fejezeteket, szóval, hogy...
De megpróbáltad valaha?
Én ilyen kis tárcákat szoktam írogatni régen, az Alexander Brodynak vagy Brody Sándornak volt az alibi 6 hónap, te is voltál többször benne, és mi a Sándorral nagyon-nagyon jóban voltunk, és én rendszeresen írtam ilyen kis tárcákat.
Ugye az alibi az volt, hogy mindig volt egy fogalom, mindig volt egy szervező akkor, erő volt, és akkor így van. Sok ismert embernek mi jut eszébe arról a szóról, hogy ki jár.
Kellett írni valamit.
Eső. Igen.
És akkor azokhoz írtam, és azok között szerintem vannak egész jó írásaim. Tehát például a férjem azt mondja rólam, hogy szerintem én sokkal jobban tudok írni, mint beszélni, de miközben abból értem, ugye, hogy beszélek, de nem érzem magamban azt a tudáshalmazt, amitől én mondjuk egy jó regényt meg tudnék írni. És akkor én meg olyan vagyok, hogy hát, hogyha nem tudok egy olyat írni, akkor én bele se kezdek inkább.
De hát ezt nem tudod, hogy...
Hát, nyilván ez semmi
nem tudhatod. Meg pont a regény az pont olyan, hogy azt úgy tudod megtanulni, hogy megírsz egy regényt. Sehogy máshogy nem tudod megtanulni. Tehát, hogy az közben derül ki, hogy milyen regény ez. Tehát én nem biztos, hogy tudnod kell előre, hogy miért akarsz írni, hogy milyen lesz az időkezelés, hogy miről fog szólni, az közben fog kiderülni. Igazából azt csak akkor fogod megtudni, ha neki azt csinálni, hogy egyáltalán, én azt szoktam tanácsolni, nyilván ez a kérdés néha felmerül, és én azt szoktam gondolni, hogy először is ezt magát kell tudni tűrni a regényíráshoz, mert az be vagy zárva abba a könyvbe egyedül, nagyjából még a segít is valaki utána, hogy elolvassa meg, megbeszéled vele, akkor is, amíg írsz, azt egyedül csinálod. Úgyhogy én azt szoktam gondolni, hogy a megoldás, úgy érzik tőle emberek, hogy kezdik regényt írni, akkor én szerintem úgy kell, hogy azt mondani, hogy akkor elkezdek regényt írni, akkor három héten keresztül legalább minden nap legalább három órát, de lehet kevesebbet is, de legalább három órát ezzel a szöveget töltök, írok, nem állok meg, nem olvasom vissza, hanem írok. Három héten keresztül, és addig nem olvasok semmit arról. Nem olvasom vissza, hanem mindig folytatom ott. És utána nézem meg, amit csináltam három hét alatt, és azt a kérdést kell feltenni, hogy többet tók-e a saját regényemről most, mint azelőtt a három hét előtt, és mit tudtam meg? És hogyha érdemi válaszokat tudsz adni ezekre a kérdésekre, akkor onnan el lehet indulni, azt gondolom. Tehát én még nem találkoztam még olyan emberrel, aki ezt meg is csinálta volna. Nagyon sok emberrel beszéltem erről, hát ugye nyilván ez felmerül, és akkor ezt mindig elmondom, és még senki se jött azzal, hogy eltett a három hét. És
akkor... Na én lehet, hogy egyszer belevágok, ez nem a következő fél évben lesz,
nyilván.
De akkor annyit megteszel, hogyha én ebbe belevágok mondjuk fél év múlva valamikor, és írok napi három órát, hogy elolvasod?
És nem, biztosan nem olvasom el.
Nem,
mert azt nem nekem kell olvasni. Tehát az nem a regényed lesz, ami is napi három órával, hanem azt neked kell olvasni utána, hogy megtudd, hogy mit írtál. Tehát
én... De arra te jobban rálátsz, gondolom, hogy az egyáltalán... Mert most én valamit...
Nem látok egyáltalán. Neked kell rálátni, hogy mit akarsz. Az, hogy nyilván tudsz írni, az nyilvánvaló. Tehát, hogy ha a Brody lapjával megjelentél, tehát te tudsz magatokat írni. Az oké. Okay. Az a nagy kérdés, hogy azt tudod-e, hogy mit akarsz a regényettől. Tehát azt neked kell megérteni. Tehát, ez nem olyan, szerintem a regény nem olyan, hogy hogy előre megmondjuk, hogy miről fog szólni, és van vázlatunk is, megcsináljuk. Tehát ez nem egy projekt, az nem egy forgatókönyv, az nem egy film. Lehet úgy is regényt írni, de szerintem azok nem a jó regények. A jó regények olyanok, hogy nem tudsz róla semmit, mikor belemész, hanem ott a 3-5 után fogod megtudni, hogy te miről szólsz. És arra is kell tudni válaszolni, hogy mennyi időt fog játszani az a regény például. Hogy az édesed, mondjuk az édesed írtak, ami az egész életet magad írni, vagy csak azt, amikor a 30-től 27-ig visszafele az időbe valami történt. Lehet, hogy azt is az a legnehezebb. Tehát ezekre a válaszokra tudsz válaszolni, akkor lesz meg a regényednek a kulcsa igazából.
Aha. Te tudod, hogy mire vagy kíváncsi? Elsősorban édesanyád életével kapcsolatban, vagy sokkal inkább a te saját képességeid vonatkozásában van egy nagy kihívás mindenben?
Nem, engem ebből a szempontból egyáltalán érdekelnek a képességeim. Én azt látom az anyukámban, és nekem ezért volt ő mindig is a példaképem, hogy egy nagyon nehéz sorsból gyakorlatilag teljesen kiemelkedett a családjából, és vértverítéket nem kimélve ért el azt, amit elért, és ő volt nekünk a család bástyája, és tényleg hát azért a gyerekkora is meg szóval ott voltak mindenféle családi drámák, és hogy van aki, akire, hogyha ránéz, hogyha szembe jönne veled a kalapjába, amit nem úgy képzeld el, hogy ilyen nénis kalap, hanem ilyen nagyon vagány, ilyen nagyon fiatalos meg az egész, sokan azt se hiszik el, hogy ő az anyukám, tehát hogy annyira fiatalos, ahogy ő kinéz, de hogy ha valaki azt gondolnád, hogy ő valószínűleg valami kastélyból származhat, mert egyszerűen tényleg egy ilyen hatása. Van egy elképesztő előkelőség. Engem ez érdekel, tudod? Tehát, hogy ebből másoknak is megmutatni, hogy a legmélyebb helyekről, hogyha jössz, akkor is mit tudsz elérni akkor, hogyha kitartóan csinálod a dolgaidat. Engem ez érdekel.
Te azt mondtad, megint egy korábbi interjú. Jesszus,
ezért figyelj, többet nem is jövök el hozzád, mert mindenre emlékszel, és utána visszakérdezed.
Azt mondtad korábbi életszakaszaid egyikéről, hogy te be akartad bizonyítani, hogy te okos vagy. Kinek?
Hát a világnak.
De ez fontos volt, hogy az okosságod legyen mások számára nyilvánvaló.
Igen.
De miért?
Nem, hát olyanokat kell, nem tudom. Lehet azért, mert azt láttam, hogy anyukám nagyon okos, apukám is nagyon okos volt. Tehát, hogy lehet, hogy az volt bennem, hogy muszáj, mind a ketten gépészmérnökök, nekem azért a matematikával voltak problémáim, de hogy ettől még azt hiszem, hogy azt akartam, hogy én is vagyok annyira okos, mint ők. Biztos, hogy van bennem egy ilyen.
És melyik volt az a pillanat, ha emlékszel ilyenre, amikor úgy gondolod, hogy ez kiderült a közvélemény vagy a referenciapontok számára?
Engem, amióta az eszemet tudom, mindenki okosnak gondolt. Tehát az összes tanárom, vagy a barátaim, vagy a családtagjaim. Nagyon érdekes, hogy most jönnek ezek a dolgok elő, mert valaki hasonlót kérdezett tőlem, és azt mondtam, hogy én most arra vagyok tulajdonképpen a legbüszkébb, hogy amikor a Surányi Györgyel találkozom, aki ugye a Nemzeti Banknak volt az elnöke, és szerintem az egyik legokosabb Magyarországon, aki ráadásul tényleg ért a közgazdaságtanhoz, és akár interjúhelyzetben, akár személyes közegben beszélgetünk, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy Szilvia, hát mi fél szavakból értjük egymást. Tehát mi ugyanazt a nyelvet beszéljük, és én ettől olyan boldog vagyok, mert egyébként nem, de hogy ő ezt látja bennem, és azért biztos azért valami van, tehát azért valami csak ragadt rám ott az egyetemem, de hogy ez nekem valahogy fontos.
Említetted Erdélyt, azért beszéltünk itt kudarcokról, meg azokkal való szembenézésről. Nagyon sokáig nem mentél vissza Erdélybe, hogy ti átjöttetek, elkezdték piszkálni tulajdonképpen édesapád és édesanyád. Ők úgy döntöttek, hogy eljönnek Magyarországra, Szombathelyre mentetek. De te akkor jártad a várost.
Hát én el akartam hozni magammal a várost, és el is hoztam.
De nem mentél vissza nagyon sokáig.
Hát nem, hát.
Mert fájt?
Igen, hát nem, igen, fájt. Nehéz volt visszamenni, homágyom lett, ha visszamentem. És akkor rájöttem, hogy én nem akarok. Tehát nekem egy másik életem, egy új életem kezdődött, oda már nem köt semmi, csak az emlékek azokat hoztam magammal, azokat megírom, és nem lehet, nem volt érdemes már visszamenni. És körülbelül, hát mikor, hát 90, tehát 80-ben jöttünk el, és 2000-ben mentem vissza, hogy igazán először.
17 év.
Hát annyi idő akkor, nem, igen.
Sok. És nem hiányzott?
Hát de hiányzott, de azért nem mentem vissza, mert hiányzott. Tehát az már nem volt meg, ami ott volt. Mert hát végül is ez nem egy nagy történet valójában, annyi ember kötözik fel onnan valahova. Csak akkor úgy éreztem, hogy muszáj volt nekem, én nem akartam nyilván, tehát nekem az egy ilyen, ezt előre elhatároztam, hogy ez egy számvezetés lesz, és akkor aztán rájöttem, hogy ez igazából kamasz voltam. Tehát egy 13-es gyerek az képes ilyen drámaian felfogni ezeket a dolgokat. Én mégis ezzel jól jártam, mert ettől is lettem író.
Ettől is lettél író, hát ha ez igen. Nincs, akkor lehet, hogy nem vagy író.
De biztos, mert akkor író akartam menni azelőtt. Csak ettől tanultam egy csomó dolgot. Tehát, hogy egyébként, hogy 12-14 évesen nem biztos, hogy odafigyelsz arra, hogy mi egy pocsolya. Vagy hogy, milyen az aszfalt, vagy nem nézed meg alaposan a dolgokat. És én akkor határozottan 2 éven keresztül elhatároztam, hogy én azért is alaposan megnézek, minden meg akarok jegyezni. És ha nincs ez a kikivándulás, lehet, hogy ezt nem csinálom. És akkor máshogy kezdek látni. Tehát én, nekem ez egy hatalmas ilyen önképzőkör volt az a 2 év, arról szólt, hogy én figyelek, hogy én megtanulok figyelni.
Hogy azt hogy kell? Tehát hogy látod most, ahogy nem láttad korábban ennek köszönhetően? Egy pocsolyát, egy bármit, egy ilyen üveget?
Hát látom a pocsolyát. Tehát most azt mondom, hogy pocsolya, akkor látok egy bizonyos pocsolyát, amit valószínűleg le is tudnék írni. Tehát nagyon intenzív belső világom lett attól, hogy megpróbáltam a vizuális memóriámat, nem csak a vizuális memóriámat, hanem mindenfajta memóriámat erősen fejleszteni. Tehát én azt játszottam akkor, és ezt egyébként mindenkinek érdemes lenne játszani, hogy mielőtt elaludtam, megpróbáltam végigvonulni napomat úgy, hogy vizuálisan is, meg emlékezetből felidézem, tehát az illatokat is, a szavokat is, az érintéseket is, mindent, hogy mire emlékszem abból a napból. Önző játék valójában, amit én játszottam, de hát ugye most nagy divat ez a mindfulness, meg befele figyelés, meg tehát ennek nagy
is kell elkezdeni.
De én ezt tulajdonképpen egyedül megtanultam magamtól annak idején.
Manapság visszajársz-e Marosvásárhelyre?
Hát most tavaly voltam 2-szer, tehát hogy igen, de nem visszajárok, csak oda megyek. Most már nem visszajárok, mert az nincs meg, ahol visszajárhatnék, hanem...
Mi nincs meg?
Semmi nincs meg.
Szülői ház megvan.
Megvan. Tehát igen, de ez nem az. Tehát olyan annyira másra emlékszem, hogy én már nem oda megyek vissza. Tehát én visszamegyek a vásárhelyre, hogy elmegyek vásárhelyre, akkor nagyon jól érzem magam, és egy jó olyan város, ahol amit szeretek tulajdonképpen. De az már, én azt már elhagytam azt a várost, ezt felgyújtottam, nem tudom, írtam egy könyvet arról, hogy milyen ez a város. Egy háború után én leromboltam, újraépítettem, mindent megcsináltam az a város, amit meg akartam csinálni a magam fejében, de közben még nagyon szeretem. Tehát most úgy ott voltunk tavaly szeptemberben Annával néhány napig egy fesztiválon, és akkor örömmel vittem ott körbe olyan helyeken, őt, ahol amúgy én sem jártam, nem tudom, 8 éves korom óta olyan helyekre, olyanokra is elmentünk, és olyan érdekes volt.
Elágyulsz, vagy inkább felzaklat?
Most már egyik se. Igazából kíváncsian nézem, hogy magammal nézem kíváncsian, meg a helyet nézem kíváncsian, meg úgy inkább örülök neki talán, tehát jó élmény. Akkor kicsit szoktam izgulni, akkor, mikor tudom, hogy megint megyek vásárhelyre. Akkor nem nagyon izgulok, de olyankor egy kicsit izgulok, hogy most mi lesz ott.
De mitől félsz magadtól, vagy hogy mi vár ott?
Hát, hogy mind találok. Tehát, hogy mindig találok valamit, amire emlékeztem, vagy nem tudom. Tehát most átmentem egy olyan hídon, Annával szelfiztük is rajta, amit tényleg utána a 9-es koromban mentem át. És nem is emlékeztem arra, nem gondoltam arra a hídra, mert az egy olyan része a városnak, ahol ritkán jártam ott, mert nekem veszélyes volt járni akkoriban.
Miért?
Hát mert az én bandám nem arra járt.
Te bandáztál?
Mindenki bandázott.
Te verekedtél is?
Igen, persze. Hát, törött el kezem a lábom, mindenem, persze.
Ezt hogy nem gondoltam volna, hogy első.
Ennyit a félszek is írva rendőt.
Hát nem olvast az első könyvem, vagy csak verekszenek tulajdonképpen. Hát ott mindenki verekedett. Én nem voltam abban jó, vagy bármi ilyesmi, de ott figyelj, ott két ember találkozott, két gyerek találkozott, akkor az kérdés, hogy mit feszítsz. Nem feszítek, de feszítsz. És akkor vagy verekedtetek, vagy nem. De hogy meg volt benne azt, tehát én nem tudom, tépték le a kabátom ujját, én is téptem le a más kabátja ujját, tényleg ugráltak alkalmon bakancsa, és törötte 3 helyet.
De te inkább kaptad, vagy inkább adtad a pofonokat?
Hát mind a kettő, de azért nyilván többet kaptam, mint adtam. Eleve szemmeges voltam, akkor kapsz egy pofot, lerepül a szemmeged, már mindjárt nehezebb a helyzet. Tehát kaptam úgy pofont, hogy emlékezek arra az érzésre. Ez nem jó vagy rossz, hanem de úgy tudok erről írni.
Megnéztem, Szilvi, hogy hány díjad van, felsorolni is nehéz. Tényleg rengeteg díjad van. És az jutott eszembe, hogy van, ami nagyon hiányzik. Nem díj, pillanat, műsor, élmény, hiányérzet. Mert én nem nagyon emlékszem, hogy szokták szólni, hogy szaktársunk egy díjat összegyűjtött. Tényleg minden van, de hogy van-e hiányérzeted?
Most elkezdett hiányérzetem lenni a televíziózás iránt valahogy.
Konkrétan tehát, a televíziózás,
hogy az interjú hogy szeretnék, tehát hogy újra szeretnék egy kicsit nagyobb nyilvánosság előtt beszélgetni. Tehát, hogy ez valahogy elkezdett bennem működni. Ugye mindig mindenki azzal talál meg, hogy hát most miért nem csinálok politikai újságírást, mert az már nem érdekel, és akkor mindig ugye azon gondolkozom, hogy biztos azt gondolják, hogy semmivel sem tudok, csak politikusokkal tudok beszélgetni, és akkor ez egy kicsit így azt hiszem néha bosszant. De ez a része, tehát, hogy most így díjak, vagy ilyesmi, azok eszembe se jutnak, hogy még mit lehetne.
És a díjakra gondoltam, úgy általában, ami megbecsültség, ami elismerés, bármi feladat.
Azt gondolom, hogy egyébként ez az új podcast is pont arról szól, hogy egy kicsit így megmozgatni megint, hogy ismert emberekkel, meg pszichológusokkal, meg szakértőkkel beszélgetni arról, hogy értéket lehessen adni másoknak, tehát hogy tényleg ők olyanok legyenek, mint a Gyuri, mert most nekem te leszel így innentől kezdve a minta, hogy hogyan kell úgy gondolkozni a kudarcokról, ahogy te gondolkozol, szóval, hogy ez a része, azt gondolom. Nyilván ebben benne van az is, hogy azért úgy emlékszem, hogy amikor az Isten háta mögött, én nem tudom, falunak a kocsmájába mentünk biciklizve, és most sose gondoltam volna, hogy ott a kocsmáros az Este című műsort nézi, és így a nyakamba borult, hogy úristen, de jó, hogy lát. Ez néha jó esne, tehát hogy
ilyen... hogy ez elmaradt egy idő után?
Hát azért ez sokkal ritkább. Tehát azért még most is, egyébként én meg vagyok lepve, hogy még most is nagyon sokan emlékeznek rá, mert úgy nagyon régóta nem vagyok már képernyőn, pláne nem ebben a műfajban, de hát az nyilván az ilyen nagyon-nagyon gyakori volt.
És van-e olyan pillanat, amit fel tudsz idézni, amire úgy gondolsz vissza, hogy ezért megérte?
Nagyon érdekes, hogy ami ilyen pillanat, az a Koltai Lajos operatőrhöz fűződik. Aki egyébként egy gimnáziumban járt anyukámmal, évfolyamtársak voltak a Sutyi, és az Este című műsorban jött az Este című filmjéről beszélgetni velem. És neki is megmaradt ez a pillanat, mert néha föl szoktuk idézni, hogy egyetlen egy kérdést tettem föl neki, és gyakorlatilag filmszerűen beszélt róla, és azt éreztem, hogy az a legnagyobb riporteri teljesítményem, hogy nem szólaltam meg. Tehát gyakorlatilag egy ilyen 8 perces monológ, és ez annyira szép volt, annyira megindító, hogy ez mondjuk, most is kirász különben a hideg, tök érdekes, hogy meg beleborzongok, hogy ez szerintem nagyon nagy dolog, hogy csöndbe tudsz maradni. Szerintem ez egy nagyon nagy riporteri erény, hogy néha
nem lehet.
Pláne. Szóval, hogy ez például nagyon-nagyon megmaradt, és hát nyilván megmaradt az is, amikor a Magyar Bálint kezébe odaadtam.
Én azt hittem, hogy ezt mondod. Ugye az érettségi előtti napon átnyújtott az aktuális regnáló oktatási miniszternek a másnapi érettségét értelekkel.
Hát így volt. És egyébként az az igazság, hogy nem akart ezért nekem kirúgni, nem akarta beszántani az MTV-t, szóval én azt gondolom, hogy tudta, hogy egyébként az újságíróknak az a feladata, hogy számunk kérjék a politikusokat és szembesítsék őket, ha valami nem jól működik, tehát mondjuk ez egy, azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból is média történet, jelentőségű történet.
Azt sose fogom elfelejteni, amikor a Mágiát fejeztem be, azon nagyon-nagyon elcsúsztam azzal a könyvvel, és még a utolsó pillanat után is írtam, és úgy kellett menni Tallinnba, hogy még már majdnem kész voltam a könyvvel, tehát tényleg nem az volt, hogy már nem tudom befejezni, hanem hogy még kell egy nap, hogy kész legyen. És akkor én végigírtam, hát a kompon írtam, a mindenhol írtam, és Tallinnba a szállodába is írtam éjjel, nem aludtam az a nap alatt egyáltalán, de akkor minden helyre állt. Tehát, hogy minden, akkor mindent megláttam, amin 10 éve gondolkoztam, hogy lehet az a jelenet, az ott mind működött, minden. Tudtam, hogy kész, ez olyan, hogy én mindent megtettem ezzel a könyvére, amit csak lehet, és minden olyan lett, amilyet akartam, hogy legyen, és én most tulajdonképpen a komnélkül is át tudnék menni. Azt éreztem akkor a viharos tengeren vissza Helsinkibe, és tehát, hogyha nem bajom van, meg nem sikerül valami, akkor ebben szoktam kapaszkodni. Ezek a pillanatok, mikor valaminek vége van, az utolsó mondatot leírni, az olyan, hogyha soha többet nem fejezek be semmit életemben, akkor is ezek az élmények elegek ahhoz, hogy ne esek nagyon kétségbe. Amit között egy kétségbe tudok persze esni, de hogy ebbe be lehet így kapaszkodni. Ugye erre annyira emlékszem, hogy milyen volt ez az érzés, hogy kész van, hogy nem egy gömböt csináltál, hogy nem lehet már többet hozzátenni semmit, és ezt mindenkinek kívánom, hogy ezt élját.
Azért ezzel most így elgondolkoztattál. Attól még tudok anyukámmal beszélni módszeresen, úgyhogy...
De azt mondjam, mindenképpen, hogy ezt akarod csinálni, hát ugye minden perc drága. Tehát minden anyukának minden perc drága, tehát én minden pillanatban azt gondolom, hogy úgyhogy neked beszélni kell vele módszeresen, kérni kell őt, hogy keresni a leveleit, tehát mindent, amit kérni kell, és ezt persze figyelme kell venni, hogy tud-e emlékezni, nem fárasztó ez neki, vagy egyáltalán.
Na, egyáltalán nem fárasztó neki, gyakorlatilag neki semmi nem fárasztó.
Oké, akkor őt ki kell használnod ebből a szempontból, és így. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes folyamat lesz, és írjás nem értem, szép is ez igazából, tehát ez egy jó dolog.
Hát akkor maradjunk.
Jó, hát neki azt kell kívánni, hogy elkezdjük, nekem azt, hogy fejezem be.
Ez a legjobb megfogalmazás, igen.
Legyen így, jó, hogy itt voltatok, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Mai vendégpárosunk Krizsó Szilvia és Dragomány György voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Mirjam, Loboda István és Mihok Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban.
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.